Figyelő béka szemeket láttam, meg béka lencsét, egy kiemelkedő vékony faágat, odébb 50-60 méternyire, mintha nádas húzódott volna. Mivel az ingovány felszínén csak béka nyálúszott, hátat fordítottam neki, és a bokrokra irányítottam a fénysugarakat. A felakasztott vadász puska még mindig csendesen himbálódzott a lágy éjszakai szellőben. A lombok halkan suttogtak, és a bagoly ismét diszkrét huhogásba kezdett. Élesre állítottam a lámpa fókuszát, az elhagyott kerékpár árván hevert egy bokor alján. Éreztem, hogy a verejték lecsorog a homlokomról, kézfejemmel töröltem meg anélkül, hogy akár a stukkertól, akár a lámpától megszabadultam volna. Nem tudtam, hogy éppen csak annyi hibát követtem el, hogy hátat fordítottam az ingoványnak. Negyedik fejezet. Amikor a sötét árnyék eltakarta előlem a holdat, rájöttem, hogy óriási baklövést követtem el. Nem tehettem egyebet, lebuktam a földre. Valami elsuhant a fejem felett, hangos sziszegéssel a levegőbe harapott, aztán elrepült a bokrok közé. Aki a hátam mögött állt, egyszerűen csak átnyúlt a vállam fölött. Felütötte az állam, és megszorította a torkom. Éreztem, hogy alkarja benyomja a gégém, és lassan, de biztosan kipréseli belőlem a levegőt. Mivel pisztolyom a támadás pillanatában kiesett a kezemből, megpróbáltam a lámpával rásújtani a karjára. És bár úgy éreztem, hogy széttörik a nyelőcsövem, akkorát ütöttem, amekkorát csak bírtam. Pokoli szerencsém volt, hogy eltaláltam. Felhorkant, iszaptól bűzlő képét a nyakamhoz nyomta, és mielőtt még egyet üthettem volna, elrántotta a karját. Minden erőmet megfeszítve előre hajoltam, és átdobtam a vállamon. Magam is meglepődtem, hogy sikerült. Nyilvánvalóan annyira beleélte magát megfojtásom szép ábrándjába, hogy nem tudott idejében megszabadulni tőlem. Nem volt iskolázott verekedő, szépen átszállt a fejem felett, és beesett egy bokorba. Felugrottam, hogy utána vessem magam, de éppen amikor a bokor szélére értem, már jött is visszafelé. Kezében hosszú, ívelt pengéjű késsel. Feltartotta a fejét, fölemelte a szemmel láthatóan rózsdás kést, és anélkül, hogy levette volna rólam a tekintetét, lassan nyugodt kézmozdulattal végig húzta a torkán. Vicsorgott, majd fekete iszaptól ragacsos ujjával a nyakamra mutatott. Nem kellett sok ész hozzá, hogy megértsem. A következő alkalommal elvágja a gigám. Kicsoda maga? Kérdeztem halk reket hangon, miközben vadul forgott a szemem, hogy megtaláljam végre elveszített stukkeromat. Ekkor váratlan dolog történt. A fickó térdre roskadt, és könyörögve felém nyújtotta a karját. Harald Död! Aztán olyan gyorsan pattant talpra, hogy ilyettemben a lámpát is kiejtettem a kezemből. Megragadta nyakára kötött kötelet, és szemrehányó pillantással felé mutatta. Harald Död! Kicsoda maga? Angolul kérdeztem, bár tudtam, hogy Kára gőzét úgysem érti. A férfi szomorúan lecsüggesztette a fejét, és övébe dugta a kését. Azután hátat fordított, és anélkül, hogy meggyőződött volna róla követeme, az ingovány felé indult. Mivel ebben a minutumban vettem észre a pisztolyom egy fűcsomó mellett, felkaptam és utána vetettem magam. Állj! Már csak néhány méter választott el a mocsártól. Állj vagy lövök! Norvégül kiáltottam felé, és áldottam nézen felügyelő nevét, akitől valamennyi skandináv nyelven megtanultam ezt az általa legfontosabbnak ítélt mondatot. Ráfogtam ugyan a 38-ast, de tudtam, hogy úgy is hiába. Kísértetnek annyit ér a stukker, mint halottnak a málnak rém. Egyébként ez utóbbit is Nilsen felügyelőtől tanultam. Ötödik fejezet. Néhány lépésnyire mertem csak megközelíteni. Talán attól féltem, hogy kénkül csap ki a szájából, vagy nyakamba veti a kötelét, és leránt magával a mocsár mélyére. Míg gyávábbik énemmel voltam elfoglalva, az iszap borított a férfi, felemelte karját, felmutatta a rozsdás kését, mintha tisztelegne vele, aztán egy szépen kivitelezett fejessel eltűnt a mocsárban. A bagoly csodálkozva felhuhogott, kimeresztette két óriási gomb szemét, és várakozva nézett rám. Nem szeretek csalódást okozni, még egy bagolynak sem, de ezúttal nem tehettem mást. Nem ugrottam a fickó után. Visszamentem a hátizsákomhoz, és feltámasztottam az eldőlt kerékpárt. Vállamra akasztottam a vadászfegyvert, és mielőtt elindultam volna, tölcsért folmálva a kezemből beordítottam a fák közé. Zenget zúgott a környék, a bagoly sértődötten elhallgatott. A vörösképű legény azonban nem jelentkezett. Felültem a kerékpárra, tekertem néhányat, aztán fékeztem és megálltam. Mintha láthatatlan szellem kéz ragadta volna meg a kormányt, és fordította volna vissza. Mintha borzongató szellem hang üvöltötte volna a fülembe, hogy ne menjek tovább. Álltam egy óriási fa alatt csípőretett kézzel, és a mocsár felé figyeltem. A békák hallgattak, a bagoly is hallgatott, csak a lombok susogtak a fejem fölött. Csak a hold ragyogott vidáman az égen, felhőnek nyomát sem láttam. Éppen ezért nem is igen értettem a dolgot, amikor az első óriási esőcsepp az arcomra hullott. Fél óra az út a szállóig, éppen elég ahhoz, hogy bőrigázzak. Még egy csepp hullott az arcomra, azután még egy. Felhőtlen égre néztem, a susogó levelek hangját hallgattam, és mintha csak véletlenül tenném, megindult a kezem a stukkeron felé. Lassan centiméterről centiméterre húztam ki a zsebemből. Levágtam magam a fűre, feldugtam a fegyver csövét a felettem magasodó falomjai közé, és hatalmasat ordítottam. Fel a kezekkel! Még egy óriási csepp hullott az arcomba, amiről már tudtam, hogy semmi esetre sem lehet eső. A fa magasában, jó 3 méterrel a fejem fölött a kerékpár gazdája ült. Lábai közé kapva egy vastag ágat, a feje félrebicsaklott. Zseblámpám és a hold együttes fényében jól meg tudtam figyelni, hogy a hatalmas cseppek a nyakába vágott, széles sebből hullanak rám. Arca szomorú vigyorba torzult, szemei üvegesen csillogva meredtek az ingoványra. A bagoly megcsattogtatta a szárnyát, és méltatlankodó kiáltásokkal elrepült. Soha baljósabbnak nem éreztem még bagoly huhogást. 6. fejezet. A Rozmár portáján idősebb őszhajú pofaszakállas, leginkább egy nyugdíjas ellentengernagyhoz hasonlító úr szundikált. Jöttömre felemelte a fejét, aztán azon nyomban vissza is ejtette a karjára. Horkantott néhányat, mint az iszap ember az ingoványban. Bár alapjában véve utálok alvó embert felébreszteni, mégis meg kellett tennem. Gyengéden belecsíptem az oldalába. Jó reggelt! Felnézett, álomittas szemmel bólintott és tovább horkolt. Kénytelen voltam alaposabban megrázni. Hé, van itt valahol rendőrség? Olyan gyorsan nyitotta ki a szemét, mintha gumiszalag mozgatta volna. Rendőrség, minek az? Kint jártam az éjszaka az ingoványnál, kezdtem lassan, mert még nem voltam egészen biztos benne, hogy valóban el akarom-e mesélni neki a történteket. Ja, vagy úgy, mondta a viking. A kicsoda? Nyilván a vikinggel találkozott Mister. Az ki? Fölemelte a szemüvegét, föltette, és érdeklődve nézett rám. Nem hallott még soha mi vikingünkről? Nem én. Ez egy kísértet. Lent él az ingovány fenekén. Nem látott egy kötelet a nyakában? Kezdett egészen félelmetes és valószínűtlenné válni a dolog, de láttam. Na hát, azzal folytották meg. Kicsoda? Szőrös nadrágú harald. Kicsoda? Azt akarja mondani, Mr. Lawrence, Leslie L. Lawrence. Mr. Lawrence, hogy tényleg nem tudja, ki volt szőrös nadrágú harald? Hát őszintén szólva, egy viking király, egy nagy viking király. Maga amerikai? Nem, angol vagyok. Érdekes, pedig az amerikaiakról mondják, hogy roppant műveletlenek. Nagyot nyeltem, de szilárdan kitartottam kívánságom mellett. Tehát merre találom a rendőrséget? Maga a viking miatt akarja kihívni őket? Rövid habozás után bólintottam. Hát részben. A viking miatt kár törnie magát. Miért? Mert úgyse jön neki. Hogy nem jönnek? Elém könyökölt, és úgy beszélt hozzá, mint egy óvodás gyerekhez, aki azért akarja kívni a rendőrséget, mert hazafelé találkozott Jancsival, Juliskával és a vasorú bábával. A viking nem létezik. De hiszen épp az előbb mondta, hogy a mocsárban lakik. Na ja, de csak úgy, mint lidérc. Próbált már rábeszélni egy csapatrendőrt, hogy kapjanak el egy lidércet? Még nem, de nem is ajánlom, Mr. Lawrence. Nem örülnének neki. Gulbranzen felügyelő békés ember, de nem tudná, mit mondana, ha be akarná kergetni az ingoványba a viking után. Mióta lakik a viking a mocsárban? Elgondolkodott, és szemügyre vette a szemben a falon lógó plakátot, amin hawaii lányok csábították táncra, a valószínűtlenül kék tenger partján a széles karimájú szalmakalapban és tarka ingben ügyelgő turistákat. Csak néhány éve. Hogyan bukkant fel, nem emlékszik? Elhúzta a száját, megrázta a fejét. Akkor még Finnországban dolgoztam, finn vagyok ugyanis. A sarkkörön túl szolgáló rendőri különítmény tagja voltam. Kaptam egy alapos tüdőgyulladást, és befutcsolt a karrierem. Amikor áttelepültem az unokatestvéremhez, jó 3 éve, már az ingovány partján kóborolt holdfényes éjszakákon. Előfordult, hogy bántott valakit? A viking? Ó, soha. Egy kísértet nem tud bántani senkit. Megfőbb rémizgeti az embert. Persze, amikor Knudsen professzor, a régészek további főnöke kinyiffant, sokan a viking nyakába akarták varni. Még azt is követelték, hogy államköltségen kotorják ki a mocsarat. Mintha bizony egy ilyen óriási ingovány csak úgy ki lehetne kotorni. Egyre jobban belemelegedett. Láthatóan tetszett neki, hogy beszélgető partnerre akadt. Én viszont már alig álltam a lábamon a fáradtságtól. Csak akkor vette észre, hogy valami történt velem. Tetőtől talpig csuron víz és iszap voltam, ruhám szakadt, arcomat véres horzsolások borították. Elismerően megcsóválta a fejét, hogy végre kegyeskedett figyelmet fordítani a kinézetemre. Magát aztán jól megijesztette. Hallja-e, miszter? Csak nem esett bele a mocsárba. Beleestem, mondtam tömören. Bólogatott, és egy gyűrött cigarettás doboz után nyúlt. Ez semmi, ahogy maga kinéz, az semmi. Azt a svájci hölgyet látta volna, akit a múlt hónapban megijesztett. Állítólag még a kötelét is utána dobta. Nagyhangú ordinári nő személy volt, bár borravalót szépen adott, meg kell hagyni. Szóval miután találkozott vele a hölgy, 3 napig nem tudott beszélni, és amikor megjött a hangja, egyfolytában jódlizott. Aztán meg, amikor úgy döntöttem, hogy nem várom meg a történet végét, egészen udvariatlanul hátat fordítottam neki, és felsiettem a lépcsőn. A szobámba. 7. fejezet. Azaz, csak siettem volna. A folyosó kanyarulatában belefutottam egy pizsamás hölgybe, aki megtántorodott, és akkorát visított, hogy majd megállt a szívverésem. Jesszusom, segítség! Gyengéden megfogtam a könyökét azzal a naív szándékkal, hogy pár keresetlen szóval megnyugtatom. Eresszen elvisította, jesszusom, megtámadtak, segítség! Csak nyugi, mondtam. Nem támadta meg senki. Az a helyzet, hogy én is itt lakom. Sorban nyíltak az ajtók, és álmos fejek bukkantak ki a folyosóra. Csirkefogó szatír! Kapják már el, kollégák! Szép, magas, bubi frizurás lány volt, egészen macska-szerű vágott szemekkel. Esküdni mertem volna rá, hogy láttam már valahol, de nem emlékeztem hol. Gondoltam, ha lesz egy kis időm, talán eszembe jut. Magas, fekete képű, fürdőköpenyes férfi lépett oda hozzám, és megfogta a csukló. Olyan volt a szorítása, mintha bilincset raktak volna rám. Mit akar itt, jó ember? Ekkor már vagy 10 tolongtak körülöttünk. Jó részüket ismertem, és ők is engem. Csak amikor utoljára találkoztunk, valamivel kevesebb iszap volt rajtam. Beszeretnék menni a szobámba, mondtam, ennyi az egész. Azt akarja bemesélni nekünk, hogy itt lakik, talán a szenes pincében, nem? Ejje, ejje, Mr. Huckabee, mit szólna hozzá, ha én is megszorongatnám a karját? Annyira meglepődött, hogy eleresztett. A fenébe maga ismer engem? Nem csak magát, hanem Mr. Solomont, Mr. Milkiszt és Lowell professzort is. Életemben nem láttam még meghökkentebb arcokat magam körül. Döbbent csend uralkodott a folyosón, így aztán mindannyian hallottuk, hogy valamelyik szobában felmordul egy mély férfi basszus. Gyere ide, cicus, dugd a feneked a helyére. Valami balhé van odakint, Berti, nyávogt egy valóban cicushoz méltó hang. Alig, hanem elkaptak valakit. Kicsodát? Mit tudom én? Megnézem, édes. Talán egy mutogatóst. Ne törődj vele, bébi. Mutatok én neked olyat, amiért még legalább fél órája nem láttál. Csak dugd ide a feneked, bébi. A lány velem szemben a haja tövéig elpirult, és összerántotta magán a pizsamáját. Kár volt. A fekete képű fickó fürdőköpenyének kivágása megközelítően sem volt annyira ingerlő. Huckabee megköszörülte a torkát, és kigúvat szemmel próbált rájönni, kirejtőzik az áruha és a vastag iszap réteg alatt. Mivel nem ment neki, gyanakodva hátrébb lépett. Ki az ördög maga? Leslie L. Lawrence, Londonból. A lány a szája elé kapta a kezét, és fölsikkantott, hiszen éppen maga miatt jöttem, hogy magával találkozzam, a békák miatt, tudja. Viharként tört rám a felismerés. A csinos lány tehát Linda Östergaard, a világ legfelkészültebb béka szakértője. Személyesen még soha nem találkoztunk, csak a National Geographicban láttam egyszer a fényképét. A bubi frizurás szépség erőt véve magán, kinyújtotta a kezét, és iszap pakolástól fénylő karomra fektette. Bocsásson meg, Mr. Lawrence, de beláthatja. Istenem, hiszen maga vérzik. Jöjjön be a szobámba. Inkább a magaméba megyek, mondtam, és körbehajlongtam, mint sikeres artista nagy mutatvány után. Ha nincs ellenükre, szeretnék megfürödni. Úgy nyíltak szét előttem, mint Mózes népe előtt a vörös tenger. Végül is mi történt magával, kérdezte Frank Huckabee, a Nemzetközi Állatvédő Liga főtitkára. Nem akarom ijeszgetni, de egyszerűen pocsékul néz ki. Hosszú történet, mondtam. Alkalomattán szívesen elmesélem. Valaki rám kent egy mázsa iszapot az ingoványnál. A Christian Sandy ingoványnál? Ott bizony. Mit keresett ott éjszaka? Jó vicc, békát. Csak ugyan csillant fel a lány szeme, ha tudtam volna, magával tartok. Frank Huckabee óvatosan két ujjal meghúzta a kabátom szélét. Van egy ragyogó ötletem. Ha megfürdött és nem esik össze az álmosságtól, látogasson be a szobámba. Szívesen elszopogatnék egy pohárkával. Gyorsan az órámra pillantottam. Egészen formás gömbölyű széndarabot találtam a helyén csuklómra kötve. Én is jöhetek? Kérdezte vidáman Linda Östergaard. Kényszeredettem bólintottam. Hát mondjuk fél óra múlva, oké? Mivel az én szobám volt a legutolsó a folyosón, nekem tartott legtovább az út. A többi ajtó már becsukódott, amikor én még mindig a szőnyegen tántorogtam, mintha a szomszéd fal mögül hallottam volna az ismeretlen lány nyafogó hangját. Azért ez már mégiscsak abszurd, kutyuskám. Annyi időre se engedsz el magad mellől, hogy megnézek egy mutogatóst. A választ már nem is hallottam. Kinyitottam az ajtót, és beszédelektem a szobámba. 8. fejezet. Amíg a meleg víz zuhogott, és én a kád szélén ülve bámultam, hogy szétpattannak a habfürdő buborékjai, gondolatban végigfutottam a történteken. Ahogy múlt az idő, és térben is időben is egyre távolabbra kerültem az ingoványtól, mintha egy belső hang azt súgta volna, hogy csak álomból.